A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A szakácskönyvekről fogunk beszélgetni. 10 közelmúltban, az elmúlt hónapokban megjelent remek szakácskönyvet ajánlok, aztán pedig jó ízűen fogok beszélgetni Mautner Zsófival legújabb könyvéről, a Falusi konyhámról, mindezek előtt pedig a szakácskönyv kiadás történetét próbálom összefoglalni, már amennyire 10 percben ez lehetséges. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A szakácskönyv műfaja majdnem egyidős a könyv műfajával. Fennmaradt 3 akkád tábla az ókori Mezopotámiából, amelyek időszámításunk előtt 1700 körülről származnak, és itt már recepteket vagy ezeknek töredékeit is olvashatjuk. Aztán az ógörög Arhesztratosz költő és gasztronómus időszámításunk előtt 330 körül írt egy költői szakácskönyvet, amelyben hangsúlyozza a friss és jó minőségű alapanyagok használatának fontosságát. A legkorábbi ismert szakácskönyvet a római Apicius, híres római ínyenc írta, de Re Cocinaria a főzésről címmel. Ez a kézirat feltehetően a 4. vagy 5. századból származik, de valószínűleg már korábbi receptek is vannak benne. A középkorban a szakácskönyvek kézzel írott kéziratok formájában jelentek meg. Ezeket gyakran kolostorokban élő szerzetesek készítették, akik aprólékosan lejegyezték receptjeiket és kulináris ismereteiket. Ahogy nőtt az írástudás, úgy terjedtek el a kézzel írott szakácskönyvek, az elit és azok körében, akik megengedhették maguknak ezt a luxust. Az első nyomtatott szakácskönyv Bartolomeus Platina, de Honeste Voluptate et Valetudine című könyve volt, hát a helyes örömről, vagy a becsületes élvezetről és a jó egészségről a címe. Latin nyelven íródott tehát, és 1474-ben jelent meg, mindössze 19 évvel a Gutenberg Biblia után. Egyébként Bartolomeu Platina reneszánsz receptjei az első nyomtatott szakácskönyv címmel pár éve magyarul is megjelent Darida Benedek fordításában. Magyarországon már a 14. századból is ismerünk töredékes gasztrofeljegyzéseket, például a hústörtelékes magyar torta receptjét, bármi is lehetett az. Aztán a 16. században született meg az első igazi szakácskönyv, melyet Szakács Tudományok címen állított össze az erdélyi fejedelem udvari főszakácsmestere, és rögtön 792 recepttel gazdagította a magyar konyhaművészetet. A könyv egy főúri udvar konyhájának minden napjaiba enged bepillantást, nem tudjuk, hogy a köznép mit evett ekkoriban. A következő évszázadban, egészen pontosan 1695-ben íródott a Szakácsmesterségnek könyvecskéje című munka, amely hivatalosan az Európa szerte ismert erdély nyomdász Misztótfalusi Kis Miklós neve alatt jelent meg, de a könyvet valószínűleg a csíksomlyói Ferences Kolostor szakácsa írhatta, Misztótfalusi csak lektorálta, esetleg kiegészítette a szöveget. Ez lett tehát az első magyar nyelvű nyomtatott szakácskönyv, mivel az előbb említett szakástudományok csak jóval a születése után 1893-ban jelent meg nyomtatott formában. Misztótfalusi könyve már jóval nagyobb hatással volt a magyar konyhára, jól mutatja ezt, hogy az 1700-as években összesen 12 új kiadást élt meg. A népszerűség másik oka az lehet, hogy ez már nem csak a főúri berkekben terjedt el, a szerző kimondottan a becsületes közrendeknek, azaz a kevéssé jómódú embereknek szánta. A felvilágosodás korában egész Európában megváltozott az ételek és a főzés megítélése. A szakácskönyvek gyakorlati kézikönyvekből a gasztronómia, kulturális és filozófiai aspektusait feltáró irodalmi művekké váltak. Ennek talán legismertebb vagy legfigyelemreméltóbb példája Jean-Antel Brian-Savarin La Physiologie du Goût, azaz az ízlés fiziológiája című 1825-ben megjelent műve, amely az étkezés pszichológiai, szociológiai, sőt filozófiai dimenzióival is foglalkozik. Ő mondta először: mondd meg, mit eszel, s megmondom, ki vagy. Vagy ugyancsak ebben a korban született Alexandre Dumas szakácskönyve, a konyhaszótár, ami nemrégiben Magyarországon is megjelent Szederkényi Olga fordításában. A francia polgári konyha innentől kezd az egész világon, de Európában mindenképpen első számú konyhának számít, így Magyarországon is. Aztán az ipari forradalom jelentős változásokat hozott a társadalomban, beleértve a főzési és étkezési szokásokat. Az urbanizáció növekedésével és a háztartási konyhák fejlődésével a szakácskönyvek egyre gyakorlatiasabbá és oktató jellegűvé váltak. Az olyan szerzők, mint Isabella Beaton Book of Household Management, azaz a háztartási menedzsment című könyve, 1861-ből átfogó útmutatás nyújtotta a viktoriánus háztartás vezetéséhez, a főzéstől a cselédek irányításáig mindent felölelt. Ebben az időszakban kezdtek el megjelenni azok a szakmai szakácskönyvek, amelyek már direkt szakácsoknak szóltak, dolgozó szakácsok használatára tervezték őket, vagy szakácsiskolák tankönyveiként. Az ilyen könyvek nem csak receptekkel vagy technológiákkal foglalkoztak, hanem gyakran a kiszolgálással vagy a konyhai munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekkel. Sok ilyen könyv az otthoni szakácskönyveknél lényegesebben nagyobb mennyiségekkel foglalkozik, például literenként a szószokat tárgyalja, és hát nagyszámú ember számára készített ételek vendéglátóipari környezetben történő elkészítése van ezekben a könyvekben. Ennek klasszikusa Auguste Escoffier által kiadott Le Guide Culinaire, vagyis a kulináris kalauz, esetleg az angol nyelven megjelent Culinary Institute of America által kiadott The Professional Chef című könyv, vagy aztán a 20. század elejéről a klasszikus Larousse Gastronomique, azaz a Larousse-nak a gasztronómiai szótára. A 20. század a híres séfek felemelkedésének időszaka volt, megjelentek a híres sztár szakácsok, akik átalakították a szakácskönyvek világát. Az egyik legkelendőbb szakácskönyvet Irma S. Rombauer, The Joy of Cooking címmel írta, azaz a Főzés öröme címmel. Ez először 1931-ben jelent meg, és rengeteg kiadás megélt, és azóta is sok konyhának az alapdarabja. Ma is ez vezeti a bestseller listát az Amazonon, megnéztem. Akár csak Magyarországon Horváth Ilona, F. Nagy Angéla vagy Lajos Mari máig tartó sikerére érdemes gondolni. Aztán megjelentek azok a fajta szakácsok, akik már úgy viselkedtek, mint a celebek a moziban, olyan, ahol már nem csak a recept, hanem a szakács személyisége is számít. Az ő ős típusuk Julia Child, aki a francia konyha művészetének elsajátítása című könyvével megismertette az amerikai és angol szász olvasókat a nemzetközi konyhákkal. Ez a legtöbbet fordított szakácskönyv ma is a világon. Arról híres, hogy a francia konyhát az egyébként nem a különleges ízéről híres angol konyhában is általánossá tetten, rendkívül sok nyelvre fordították le, nemrégiben magyarul is megjelent. A szakácskönyvek vizuális aspektusa is egyre fontosabbá vált a 20. században, a színes fényképek, illusztrációk jellemzik ezt az időszakot. Mostanában pedig a nemzetközi szakácskönyv kiadási iparágban egyre népszerűbbek a nemzetiségi vagy regionális konyhák receptjei, amit a szakácskönyv szerző személyisége is alátámaszthat, tehát olaszos szakács olasz szakácskönyvet ad ki, franciás szakácsnő pedig franciást, és fontos, hogy mit gondolnak a világról. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészségtudatos és fenntartható főzés is, legújabban különösen az északi konyha válik egyre népszerűvé, természetesen az örökké népszerű mediterrán mellett, és a friss és szezonális alapanyagok kultusza is elindult. Egyre nagyobb teret hódítanak a tápláló recepteket, növényi alapú étrendet és a fenntartható főzési gyakorlatokat kiemelő szakácskönyvek. A szakácskönyvek globális piaca a becslések szerint ma több milliárd dollárra tehető. Nyilvánvalóan az első nagy lendületét ennek a televízió adta, megjelentek azok a főző és sütő műsorok, amelyeknek a népszerűsége sok ember tett amatőr szakáccsá. A legtöbbet kereső szakácskönyv szerző például azóta is világrekorder Ina Garten, aki több millió példányt adott el szakácskönyveiből. A Barfoot Contessa egy amerikai főzőműsor volt, amelyet 2002. novemberétől 2021-ig sugároztak a Food Network műsorán, és jelenleg ez a legrégebbi műsor, ami azóta is néznek, és a híres séf Ina Garten volt a házigazdája, és lekörözött eladásokban olyan sztárokat, mint Nigella Lawson vagy Jamie Oliver is, vagy gondoljunk az ő mintájuk alapján a magyar Stahl Juditra. Aztán a második ilyen nagy hullámot a blogok indították el. A szakácskönyvek eladásának növekedése egy időben történt az első ételblogok megjelenésével, robbanásszerű online forradalmával. A Publishers Weekly című szakfolyóirat 2018-ban arról számolt be, hogy a szakácskönyvek eladásai több mint 25%-kal nőttek az előző évhez képest, és ezt a blogoknak tulajdonította. Innen indult el mai vendégem Mautner Zsófi is, és végül az utolsó nagy hullám talán meglepő, hogy honnan indult, a Covid-tól. Szakácskönyvek eladásai a Covid alatti 2,5-3 évben ugrásszerűen megnőttek. Ennek a népszerűségnek az egyik oka az az egyszerű tény, hogy a világjárvány idején az emberek egyre több időt töltöttek otthon, azért termek bezártak, az emberek pedig hozzászoktak az otthoni étkezéshez, és nem is feltétlenül tértek aztán vissza a vendéglőkbe, soha többé nem mentek be az irodába például, úgyhogy maradt az otthoni főzés, és nagyon sokan felfedezték a főzés és sütés örömeit, és rájöttek, hogy van idejük új hobbiuknak hódolni. A szakácskönyvek eladásai 2021-ben 42%-kal voltak magasabbak a világon, mint egy évvel korábban, és ez az emelkedő tendencia, ha nem is ilyen mértékben, de azóta is tart, szakácskönyvek eladásai nem lassultak. Az is egy jellegzetes tendencia, hogy online keresik az emberek egyre inkább a recepteket, de megveszik a szakácskönyveket is. A szakácskönyvek esetében az emberek különösen szeretik, ha van egy olyan könyv, amit a konyhapultjukra tudnak tenni, élvezetten nézegetik a színes képeket, szívesen lapozgatják, elmerülnek a séf személyes történeteiben, hogy hogyan születtek ezek az ételek, de a receptet, az anyaghányadokat már online nézik meg. Tehát a szakácskönyvek egyre inkább művészeti könyvekké válnak, vagy életmódkönyvekké. A Nemzetközi Kulináris Szakemberek Szövetségének felmérése szerint a szakácskönyvvásárlók 70%-a saját magának vásárol. Ez pont fordítottja, mint a legtöbb szépirodalmi könyvnél. A fennmaradók 30%-a pedig ajándékba veszi a szakácskönyveket. A szakácskönyvvásárlók fele állítja, hogy hetente legalább egyszer főz otthon, és az is jellemző, hogy a szakácskönyvvásárlók nagyon könnyen válnak szakácskönyvgyűjtővé, akinek már két szakácskönyve van, nem áll meg a harmadiknál, hanem megy előre. A legnagyobb szakácskönyvgyűjtemény a világon, a Harvard Egyetem könyvtárában található, 20 000 szakácskönyvet és más ételekkel kapcsolatos könyvet őriznek itt, köztük a legkorábbi amerikai szakácskönyvet, valamint Julia Child, Fisher vagy de, és egyéb híres séfeknek a személyes kéziratait. Könyvemberünk ezúttal Mautner Zsófi,
akinek legújabb 17. könyvéről fogunk beszélgetni. Ez gombozból is sok, ahogy szokták mondani. 2005 óta vagy jelen a magyar gasztroszcénában, és 2009 óta jelennek meg a könyveid. Ez azt jelenti, hogy van év, amikor több is megjelenik. Ilyennek képzelted 2005-ben ezt az egész második karrieredet?
Amikor 2005-ben elkezdtem, akkor ugye még nem is váltottam hivatásosan pályát, ott még volt egy 3 év ilyen átmeneti, annyira nem is átmeneti időszak egyébként, mert akkor még full-time diplomataként dolgoztam, tehát ugye az első 3 évben hobbiként írtam a blogot. 2009-ben léptem ki a diplomáciából, és azóta foglalkozom ezzel hivatásszerűen. Úgyhogy 2005-ben még fogalmam sem volt, hogy mi vár rám. Ezt teljesen őszintén mondom, hogy ez nem egy felépített, nem is tudom, brand, stratégia vagy tervezésnek az eredménye, hanem az elején azért elég erőteljesen sodródtam az egésszel. Nyilván utána később már a hivatásban voltak olyan pontok, amikor döntéseket kellett hozni, és azt, hogy könyvek lesznek, azt igazából viszonylag hamar én is megállapítottam, és így vannak is terveim. Tehát azért én úgy gondolom, hogy az, ha nem is évente, de azért olyan 2-3 évente egy-egy kötet az lesz, azt hiszem a jövőben is.
Mennyire tervezel előre? Tehát most például tudod, hogy mi a következő?
Mindig nagyon sok projekt van a csőben, tehát hogy mindig több könyvötlet van, és úgy párhuzamosan kattog az agyam, tehát például ez a Kumadarasi, ez a Falusi könyv, ez is azért egy ilyen 5-6 éves terv, és utána mindig olyan, hogy mondjam, lelkiállapottól, időzítéstől, más projektektől függ, hogy végül is mikor születik meg egy adott kötet, de mindig több terv van a fejemben.
És amikor eldöntötted, hogy akkor ez lesz, akkor csak azzal foglalkozol, vagy akkor is párhuzamosan csinálsz mindenfélét, és időnként beköltözöl a könyvírásba, és aztán
Nem tudom sajnos azt megtenni, hogy kizárólag a könyvírással foglalkozzam, bár az lenne az ideális, tehát kíváncsi lennék egy olyan könyvemre, amit úgy tudok megírni egyébként, hogy beköltözök a könyvembe, és tényleg úgy tudok vele mondjuk olyan mentális szabadságban foglalkozni vele, de egyébként ugye ez a Falusi ház, ez arra nagyon alkalmas, hogy ott nagyon jól lehet alkotni, tehát hogy én ezt egy ilyen alkotóháznak is használom. Régebben főleg, akkor jöttem rá valójában, hogy ott nagyon jól lehet ingerszegény közegben csendesen üldögélni és írni, és nyilván ennek a könyvnek pedig az nagyon jót tett, hogy ezt ott írtam, vagyis nem is nagyon jót tett, ez azért írodott, mert ott ültem és méláztam.
Beszéljünk egy kicsit erről, hogy hol is van ez a te falusi konyhád, most mondtad, hogy Kunmadaras, úgyis emlegetted, hogy Kunmadaras könyv, magadban ez a munka címe?
Magamban az a címe, hogy az anyukám könyve, mert ez a nagyszülői házban íródott, ugye ez az anyukám szüleinek az öröksége tulajdonképpen, ugye ez a Kunmadaras nevű falu, ez az Alföld szívében van, nagyjából a Hortobágy és a Tiszatótól 20 kilométerre, pont egyébként olyan távban, hogy aki a Tiszatóhoz utazik, ami turisztikailag vonzó terület, ugye onnan már nem nagyon megy tovább 20 kilométert mondjuk egy faluba, aki a Hortobágyra látogat szintén nem, aki Karszagra szintén nem, szóval pont kívül esik egyébként az ilyen turisztikailag vonzó úti céloktól, és ezért teljesen más is az egésznek a hangulata. Tehát ez szinte a semmi közepében van, nem pejoratív értelemben, hanem ez tényleg egy falu, egy 5000 fős, egyébként nem falu, hanem nagyközség hivatalosan, az Alföld szívében, és ott készült, ott íródott ez a könyv.
De neked személyesen van kunmadarasi identitásod, vagy egy visszajáró, vagy egy leszármazott?
Inkább az utóbbi, ugye én eleve gyerekként lettem oda mindig ledobva unokaként, tehát hogy kisgyerekkorom koromban, kisiskolás koromban, ugye vakáció elején szülők leadtak ott, és akkor nagyjából augusztus végén felhoztak, úgyhogy van valós saját élményem arról, hogy ott milyen mondjuk két hónapot egy ilyen nyári falusi házban eltölteni. Egyébként nagyon érdekes, mert hogy például télen, meg ilyen őszi komorabb időszakban csak jóval később kezdtem el visszajárni, most mondjuk így az utóbbi, nem is tudom, 4-5 évben, amikor nagyon rákattantam erre a házra, meg az alkotó erejére, és hogy úgy meg is döbbentem kicsit, amikor szembesültem vele, hogy más, hogy mennyivel másabb a falu egyáltalán, mint műfaj, meg a ház egy ilyen ködös, szürke őszi, meg téli hónapban, amikor 4-kor megáll az élet, és teljes monokrom színek vannak, ugye ahhoz voltam hozzászokva, meg azt ismerem legjobban, meg azt szeretem legjobban, ami ez a burjánzó zöld, reggel 5-kor már csicsergő madarak és napsütés, úgyhogy ez egy teljesen új színe volt egyébként a falunak, de nagyon szeretem ezt is.
Hogyha meg kéne határozni, hogy akkor ez most milyen fajta szakácskönyv, mert nyilván szakácskönyv, hogy ez egy ilyen hagyományőrző, a kummadarasi konyhát mutatja be, vagy ezek újra gondolt receptek, vagy ez neked, mint budapesti embernek a olvasatod ennek a községnek a konyhájáról, szóval mi ez?
Valahol a kettő, vagy a több-többnek az ötvözete, tehát talán ez a budapesti visszajáró és a falusi identitással rendelkező szerzőnek a vegyes felvágottja, vagy nem is tudom, ennek az ötvözete. Nem hagyományőrző könyv, tehát ez a könyv nem arról szól, hogy én ott felkutattam a régi nagykunsági recepteket, és akkor ezeket vagy klasszikus formában elkészítettem, vagy újra gondoltam, hanem igazából arról szól, hogy én ahogy járok ebbe a falusi házba, tehát hogy mondjuk havonta egyszer egy hétvégét, vagy nyáron kicsit gyakrabban, de hogy egy-egy napokra, vagy egy-egy hétvégére lemegy, akkor ott hogyan főzök. Ez részben ugye sok mindenkinek van ilyen mondjuk nagyszülői öröksége, de ugyanígy, ahogy mondjuk ti Balatonra jártok, vagy nagyon sokan a Káli-medencébe jártok, azt te is tudod, hogy ott egy másfajta főzés van, mint egyébként a városi pörgős életben. Az is egyfajta falusi főzés, mert másfajta alapanyagokból gazdálkodsz, más a, nem is tudom, az eszköztárad, más a hely szelleme, tehát általában nem is kapsz kedvet ahhoz, hogy mondjuk, nem tudom, ázsiai csípős tésztákat készítsél egy ilyen közegben. Tehát én is egyébként itt Budapesten egy pörgős kozmopolita életet élek, imádom ezeket a nemzetközi konyhákat, ezeket főzöm is, meg nagyon szeretek ilyen helyekre is járni, de valahogy amikor ott a házban megérkezem, akkor ez mondhatni, hogy szinte teljesen megszűnik, és ott teljesen azokat az ételeket szeretem enni is, meg főzni is, amik úgy kapcsolódnak valahogy ahhoz a verandához, meg a helyszelleméhez, meg az egyáltalán a tájhoz.
De azért ebben benne vannak azok a gyerekkori ízek, vagy ízemlékek, amik számodra kummadaras.
Természetesen, ugye a könyvnek a legelső receptje, nem is receptje, hanem tulajdonképpen meg az előszónak a része a csirkepörkölt.
Igen, erről akartam is beszélni, igen. Hogy ez mint egy hősköltménynél.
ez ki is lett emelve tulajdonképpen, ének. Ez nem is a tartalomérzéken kívül van, ugye ez receptek előtt van, és csirkepörköltet nyilvánvalóan mindenki tud főzni, tehát egyébként egy szakácskönyve csirkepörköltet nem feltétlenül tennék be, de itt ebben a házban annyira fontos, ikonikus szerepe van ennek, mert az anyukámnak egyrészt ez a kedvenc étele, másrészt az anyukám, aki 14 éves korában került el ebből a házból, ő Szolnokra ment, Szolnokon tanult, és mindig elmeséli nekem, hogy ő 14 éves korában elkerült, és utána egyébként minden egyes hétvégén, amikor hazament a szülői házba, akkor az anyukája a frissen vágott csirkéből készített csirkepörkölttel várta, és hogy ennek megvolt a rituáléja, megvolt a saját edényzete, abrosza, hogy mind tálalták, és hogy vagy uborkasalátával, vagy barackbefőttel lehetett kérni, és hogy ez mindig, minden egyes hétvégén így volt tálalva, és hogy egyetlen egyszer volt rá példa, hogy nem csirkepörkölttel várták otthon, és akkor az egy ilyen traumatikus élmény lett, és ez a csirkepörkölt tradíció, ez öröklődik is, tehát, hogy most már én, amikor meghalt a nagymamám, akkor a nagypapám, aki egyébként egész jól főzött, meg teljesen jól belejött, és akkor ő várt bennünket mindig csirkepörkölttel, és amikor már ő sem lett, akkor pedig én átálltam arra, hogy amikor megyünk, vagy amikor én vagyok lent, akkor én várom az anyukámat a csirkepörkölttel, tehát hogy ez igazából tényleg így az előszónak a része is, nem is pusztán csak egy recept.
Kummadaras egyébként már kívül esik a birka pörkölt szívcsakrából, ugye közel
nem.
Van.
Nem. Nagyon közel van, igen. Nem, ott abszolút, ott is karcagi, tehát ott is birka pörköltet főznek, ugyanezzel a karcagi módszerrel, ami ugye az, hogy szöröstül, bőröstül, mindenestül, fejestül, ugye belsőségek, minden belekerül, ugye nagy bográcsban, és ennek nagyon nagy hagyománya van, és szeretik.
De ez nincsen benne.
Nem, azért arra nem vettem a bátorságot, hogy birka pörkölt receptet tegyek bele, és...
Azt írod egyébként, hogy, és ez kicsit kapcsolódik ehhez, hogy ehhez nem vetted a bátorságot, hogy bizonyos receptekkel szándékosan nem nyúltál, és nem azért, mert nem illik, hanem mert tökéletesek. Melyek ezek is, amelyek benne vannak a szakácskönyvben?
A csirkepörkölt, az abszolút ilyen. A Ferdinand, ugye a csirkepörkölttel indul a könyv, és a Ferdinand a legutolsó búcsúzó receptje. A
verseskötetek ennyire megkomponált.
Igen, hát ennek van azért dramaturgiája, igen, nem véletlen ez a sorrend. Ugye a csirkepörkölt pont az ikonikus, szimbolikus jelentősége miatt, a Ferdinand pedig azért, mert az volt a nagymamámnak a kedvence, meg az volt nekünk a kunmadarasi sütemény. Ugye ez a Ferdinand, hát ha még van olyan valaki, bár nem hiszem, mert szerintem már annyiszor meséltünk róla, ugye ez mondjuk leegyszerűsítve olyan, mint egy darásfészek, csak nem dióval készül, hanem egy ilyen cukros, vajas krémmel van megkenve, és ilyen tekercsekből áll össze, és ugye az benne a nagy trúváj, hogy jó szottyosra ugye ez belesül, meg karamellizálódik a széle, és akkor nekem is a nagymamám ezt azért nem egy nagy tepsiben sütötte, hanem sok pici jénaiban, mert hogy mindenki ezt a karamellizált szélét szereti a legjobban, és ugye, hogyha egy nagy tepsi van, akkor sokkal kevesebb, mert csak a széle karamellizálódik. Tehát sok kicsi edényben kellett sütni, hogy mindenkinek jusson ebből, és ez egy nagyon fontos, ez egy tradicionális nagykunsági sütemény egyébként, tehát hogy ott minden születésnapon, lakodalomkor, esküvőn, temetésen Ferdinándot sütnek, úgyhogy ennek is nagyon fontos szerepe és jelentősége van. Ráadásul ugye az elmúlt években némileg az én mondjuk támogatásommal, vagy bátorításommal a saját szomszédasszonyom nyitott egy bisztrót, aminek az a neve, hogy Ferdinand Bisztró, és ez a sütemény az ikonikus névadó süteménye, és ez is egy igazi sikersztori.
Szóval mégiscsak érdemes kunmadarasra menni.
Hát abszolút, figyelj, oda már Budapestről ez egy desztinációs hely lett egyébként a Ferdinand miatt, és hogy nem csak a recepttel zárul egyébként, hanem a szomszédasszonyomnak ezt a kis bisztróját is bemutatom, az a legutolsó fejezete egyébként a könyvnek, és azért, mert úgy gondolom, hogy én a magam részéről ezzel a könyvvel ezt a kunmadarasi nagykunsági kulináris örökséget kiírtam magamból, és megénekeltem, és ezzel a könyvvel átadom a szomszédasszonyomnak a stafétabotot, hogy innentől kezdve ő vigye tovább majd ennek a kulináris örökségnek a hírét.
Ebben vannak receptek, faksimilében lefotozott receptek, régi családi receptekből. Te hogy vagy ezekkel a régi receptekkel, hogy ezeket, mint családi emlék elteszed, vagy használod is, vagy felhasználod, újra gondolod, és mik azok az ételek, amik ilyen családi vonalról kerültek ebbe a könyvbe?
Van benne abszolút olyan, ami nagymamámnak a receptje, viszont az nagyon vicces módon nem egy ilyen kockás, sárguló papírról került elő, hanem képzeld el, hogy egy egérke nevű desszert, ami egy ilyen égetett tésztából készülő kis freestyle fánkocska, mondjuk mint egy ördög pirula, úgy is szokták egyébként nevezni, és nekünk ez volt a gyerekkori kedvenc ilyen fánkunk, ezt kakaóporban forgatta meg egyébként a nagymamám, imádtuk, tehát mindig ezt kértünk, hogyha lehetett kívánni valamit, és amikor a nagymamám meghalt, akkor utána a tesómmal, meg az unokatesómmal éveken keresztül mondtuk, hogy bár csak azt megtalálnánk valahol, és hogy ezt nem tudjuk, pedig hogy imádtuk, tehát ez éveken keresztül ment, míg csak egyszer az unokatestvérem nagy röhögve elküldte e-mailen, hogy nézd csak, és kinyitottam, és ott volt, hogy Horváth Ilona 144. oldal egérke. Tehát ugye a nagyszülőknél is voltak olyan receptek, mondjuk itt a 70-es, 70-es, 80-as években nyilván egy csomó mindent, nem tudom, az akkori könyvekből, nőklapjákból, magyar konyhákból, kis receptkártyákból.
Horváth Ilona azóta is a legolvasottabb szakács.
Így van, tehát hogy van ilyen is, viszont van a könyvben egy olyan rész, ahol ezek a régi sárguló receptek be is vannak fotózva, mert egyszer még néhány évvel ezelőtt egy ilyen falunapon arra kértem a falu lakóit, a közösséget, hogy hozzanak nekem olyan családi örökség recepteket, ami nekik valamilyen különleges jelentőséggel bír, és tényleg családi, tehát nem ilyen könyvekből, vagy újságokból vették, hanem családi. Nagyon megható volt, tehát ott tényleg úgy volt, hogy egy ilyen falunap volt, egy buli, meg tánc, stb., és akkor nekem csináltak egy ilyen sarkot, ott odaültem, és akkor ott jöttek az idősek, és nagyon szépen borítékba becsomagolva, szép betűkkel feliratozva, volt, aki kinyomtatta, volt, aki tényleg a mondjuk dédnagymamának a régi kockás füzetét ott becsomagolta nekem, és úgy hozta el. És hogy falun ez megint ugyanúgy, mint a tárgyak, ezek a receptfüzetek is teljesen más szerepet játszanak, meg egyszerűen egy papír darabnak teljesen más az érzelmi töltete. Tehát amikor megkapsz egy olyan sárguló lapos receptfüzetet, ahova oda van írva mondjuk, hogy XY-né Sárika hagyatéka, született 1908 kumadaras, meghalt 1983 kumadaras, szóval hogy annak azért másfajta érzelmi töltete van, és van a könyvben egyébként két-három olyan recept, amit amit ebből a gyűjteményből válogattam ki, és az egyik egy gesztenyetorta, ami egy ilyen lisztmentes gesztenyetorta, amihez oda volt írva ebben a hagyatékban, hogy ez háborús időkben ez egy babtorta volt, amikor nem volt gesztenye és olcsóbb anyagokból kellett dolgozni, akkor ezt a babtortát készítették, és akkor én ezt visszahoztam a mai kicsit jobb élet, mármint a jobb módú konyhánkba, ahol gesztenyéből készül újra.
Ebből is, amit elmondtál, látszott, hogy neked fontosak ezek a régi tárgyi emlékek, és itt nem csak a receptekről van szó, hanem ha megnézi valaki ezt a könyvet, akkor a nagymamád használati tárgyai között készültek a fotók, az ételeket ott fotóztátok. De egyébként hajlamos vagy a nosztalgiára?
Képzeld el, hogy egyébként egyáltalán nem, tehát hogy egyáltalán nem, valójában nem kötődöm tárgyakhoz, tehát hogy itt Budapesten simán kilomtalanítok mindent, és nincs különösebb érzelmi, kivéve a könyvek, azt nem tudok se egy darabtól se megszabadulni, és rengeteg van, meg konyhai eszközök, de hogy egyébként nem vagyok, egyáltalán nem vagyok egy tárgyfüggő. Ez itt Falunaházban teljesen más, egyszerűen azért, mert ott ezek tényleg több évtizedes, vagy akár, szóval van olyan kötényem a nagymamám konyhájában, ami a déd nagymamámé volt, tehát hogy több mint 100 éves kötény, meg van olyan csigakészítő kis kütyünk, ugye ez egy ilyen kis bordás pad, azzal készítik a csigatésztát, ami szintén ilyen családi örökség és több mint 100 éves, és Falun ezek teljesen másképp viselkednek valahogy ezek a tárgyak, tehát hogy nem lesz az enyészeté, hanem ezek mennek tényleg generációról generációra, és én konkrétan azokkal az eszközökkel meg abban a tepsiben sütök most, amiben a nagymamám, és ezek makulátlanul működnek, plusz valahogy mégiscsak ad egy ilyen többlettöltetet.
A nosztalgia az nem feltétlenül csak a tárgyaknak a megbecsülése, hanem úgy általában valahogy a múltnak. Például, hogy az ízeken keresztüli nosztalgia, az szerinted létezik? Tehát van-e az ízlelő bimbóknak emlékezete, és valamilyen ilyen édesbús érzelmek előbukkannak a nyelvünkön?
Hát biztos, hogy van, de ez biztos, hogy mindig családi, meg személyes közeghez kötődnek. Tehát, hogy ezek nem általános nosztalgikus ízek szerintem, hanem a nagymamádnak, meg a nem is tudom, a családi ételeknek az íze. Tehát, hogy nyilván mondjuk itt ez a falusi közeg, azért ez egy elég komoly muníciót adott ehhez. Tehát azért tudjuk, hogy mondjuk egy olyan, akár mondjuk csirkepörkölt, amit egy olyan csirkéből készítettek, amit akkor aznap főztek, és annak a tojásából készült a nokedli kézzel szaggatva, mondjuk az valóban más ízű, mint egy olyan csirkepörkölt, amit megfőzöl mondjuk egy ilyen átlaghentes választékból, vagy átlag alapanyagokból. És van olyan, persze, van mondjuk a húsleves, ami nekem az nekem az ilyen érzelmi ételem, és azért, mert az tényleg olyan, hogy arra az abszolút, hogyha behunyom a szememet, akkor ott van a veranda nagy asztala körül az a mindenki, aki ott ült húslevesezni, és
ez
nagyon érdekes.
Amit most
ez már nosztalgia, igen, és egyébként nagyon érdekes, mert hogy amikor a könyvhöz van egy ilyen nagy húslevesezős fejezet, egy csomó ilyen mártással, amiket én nagyon szeretek, meg ami már kicsit azért olyan retro, vagy old school, kevesen főzik ezeket a főtt hús mellé tálalt mártásokat, és akkor ott berendeztük, ugye én voltam a food stylist is, egyébként most nem volt külön kellékes, és berendeztem az asztalt, és utána másnap vettem észre, és mondtam a fotósnak, hogy Áron, nézd meg, hogy megtaláltam egyébként a falon egy fotót, és hogy szó szerint ugyanúgy rendeztem be a húsleveses asztalt, ugyanazokkal az edényekkel, ugyanazzal az abrosszal, mint ahogy, nem tudom, 40 évvel ezelőtt egy ilyen családi fotón. És ez abszolút tudatalatti, tehát ez nyilván olyan intenzíven eszi bele magát az ember, nem is tudom, emlékezetébe, szívébe, meg ízlelő bimbóiba, hogy itt akkor megnyomsz egy pontot, egy kanál levessel, ezt mind elő lehet hozni.
Van egy dolog, ami biztos nem visszahozható, vagy inkább kérdezem, hogy visszahozható. Írsz arról, hogy önfenntartó volt ez a falusi konyha, és hogy ez milyen jó dolog. Ez visszajöhet még, hogy önfenntartó?
Hát ettől nagyon messze, ettől szerintem nagyon messze vagyunk. Igen, igen. Jön ebből is nagyon sok minden. Nyilván azért most egy sokkal tudatosabb generáció nő föl, akik közül sokan úgy is döntenek, azért van számtalan példa arra, hogy visszamennek, tanyára költöznek, tehát ezt a fajta életmódot megpróbálják valahogy gyakorolni, akár falun, akár amennyire lehet mondjuk egy városi közegben. Nyilván az nem életszerű, tehát az, ami akkor a nagyszüleink vagy a dédszüleink korábban voltak, nem jártak közértbe konkrétan, ugye, tehát minden nagyjából otthon megvolt, boltból, nem tudom, cukrot kellett talán megvenni. Egyébként nekem van is egy olyan karácsonyi emlékem, egyszer a nagypapám ilyen 7-8-10 év körül lehettem, meg a többiek is, és egy ilyen karácsonyi este után kihívott bennünket, és azt mondta, hogy ezen a nagy veranda asztalon, amin fotóztunk is, meg a szép posztott ablakok vannak, erről sokat posztolok, és hogy ott egy ilyen roskadozó, terüly asztalkámat megterített, és kivitt bennünket hogy hárman voltunk unokák, és azt mondta, hogy ezen az asztalon minden, ami itt látható, mindent saját magam termeltem, mindent. És ez egy tényleg egy ilyen igazi lakoma roskadozó asztal volt, befőttekkel, nem tudom, sültekkel, süteményekkel, mindenfélével. És az volt a feladat, hogy aki kitalálja, hogy mi az az egyetlen alapanyag, ami boltból származik, és amit nem ő termelt, akkor az mit tudom, hogy zseppénzt kap, vagy nem tudom, volt valamilyen ilyen cukor, motiváló nem? dolog. Egyébként persze azért több, nem csak egy volt, de hát ott napokon keresztül akkor az egy feladat volt. A cukor volt az egyik, a só volt a második, és az ecet egyébként a harmadik. És minden más az abszolút háztáji termelésből érkezett.
Úgy is mondták az ott a megkülönböztető jegye, hogy valami, hogy bolti.
Igen, igen, pontosan.
De, és az összes többiről lehetett tudni, tehát akkor házi, és nem bolti. Ugye engem nagyon érdekel ez a hagyomány, meg az újraéledés, meg a újra gondolás, ez a gasztronómiában különösen divatos kifejezésnek a viszonya. Tehát ebben azért vannak olyan receptek, amik valószínűleg 40 évvel ezelőtt a nagyszüleid háztartásában nem kerültek a asztalra, hogy nem tudom, valószínűleg nem díszítették virággal a kecske sajtkrémet.
Egész biztos, hogy nem díszítették.
Tavaszi zöld fűszerkrém leves sem biztos, hogy volt. Igen. Ezek ugye mégis valahogy autentikusak, mert azokból a ott elérhető alapanyagokból készíted. Neked mennyire fontos az újítás, vagy mennyire engedsz el valamit, aminek pusztán csak annyi az értéke, hogy régi?
Uh-huh. Én semmit nem szeretek, ami öncélú, tehát a gasztronómiában, meg adott esetben akár egy éttermi ételnél, akár egy ilyen falusi konyhai receptgyűjteménynél, semmi nem lehet öncélú, akkor nem áll hozzám közel. De például mondjuk jó, hogy pont ezt a kecske sajtot említett, hogy ez gyakorlatilag egy kecske sajt henger, ami virágba van, ugye virágba borult, igen, virágba van görgetve, és ettől nagyon látványos. És egyébként úgy néz ki, mint egy legtrendibb ilyen hipster kecske sajt, hiszen ez a virággal való díszítés, ez egy mostani dolog. Ugyanakkor itt pont az volt a célom. Egyrészt a kecske sajt, ugye régen az Alföldön nagyon fontos volt, hát mindenhol kecske volt, ugye azt az főleg ezen a szikes talajon, ugye a kecske sokkal inkább honos volt, és kecske tejből, meg kecske sajtból készítettek nagyon sok mindent, tehát hogy ennek volt az Alföldön nagyon komoly múltja és hagyománya. Egy. Kettő, a kecske sajt szuper egészséges, mert ugye sokkal kevesebb benne a laktóz molekula, mint a sima tejben, tehát aki egyébként laktóz érzékeny, az is sokkal inkább fogyaszthatja. Tehát, hogy ez is abszolút egy mai korszellemnek megfelelő dolog. Három, a virág, amivel egyébként engem nagyon sok helyzetben ki lehet borítani, hogyha túlságosan sok virág van egy ételen, de hogy itt meg az van, hogy egyébként a konyhakertekben, meg a falusi kertekben egy csomó olyan ehető növény van, amit nem használnak, akár ugye pont ezen a kecske sajton körömvirág, büdöske, árvácska, tehát ezek ott vannak a kertekben, és végül is miért ne lehetne egyébként ennyire egy picikét feldobni, mondjuk akár esztétikailag, akár ráadásul ezeknek azért íze is van ezeknek a virágszirmoknak, hogy tulajdonképpen ugye a meglévő hagyományos dolgokból születik egy mai korszellemnek megfelelő nagyon esztétikus, szép fogás.
Amire én rácsodálkoztam ebben a könyvben, az a kamilla. Hogy ami azért a magyar, hogy mondjam, konyha kultúrában, sőt, úgy általában a magyar gondolkodásban az egy ilyen gyógynövény, te alapanyag, ilyesmit, te pedig egyértelműen élelmiszerként használod. Ennek volt valami kumadarasi előzménye, vagy ez egyszerűen ez már te vagy?
Ez az egyik kedvenc felfedezésem, és egy nagyon jó példa arra, hogy például egy ilyen nagykunsági falusi gasztronómia vagy gasztronómia kulinária hogyan tud mondjuk megújulni, vagy ma relevánssá válni, és nem feltétlenül úgy, hogyha ezeket a régi falusi recepteket vesszük és felújítjuk, hanem úgy is, hogy egy kicsit körülnézzünk, hogy ott a környéken egyébként mi terem meg, és milyen olyan hozzávaló terem meg, amit nem használunk egyébként a hétköznapi konyhánkban, és ebből ott a kunságban, nagy kunságban is van számtalan, például a kisújszállási vadrizs, amiről nagyon sokan nem tudják, hogy az ott egyáltalán terem, és hogy a világon egyébként három helyen terem vadrizs, vagy indián rizsnek is szokták nevezni, Amerikában, Kanadában és kisújszálláson, és jellemzően, hogyha te veszel mondjuk egy bioboltban egy csomag vadrizst, az elég esélyes, hogy az egy olyan vadrizs, amit kisújszállásról kiexportáltak, majd átcsomagoltak és visszahoztak ebbe a boltba, és szerintem ezt nagyon sokan nem tudják. Na de vissza a kamillához. Szóval a kamilla téma az meg úgy jött, hogy egyszer per milyen 5-6 évvel ezelőtt a házban üldögéltünk, és anyukám valahogy úgy by the way azt mondta, hogy ja, és emlékszik, hogy milyen jó volt az is, amikor itt a padláson szárították a kamillát szezonban, és hogy akkor ennek ott mekkora nagy hagyománya volt, és hogy akkor jöttek a nagy cigány családok egyébként, akik a kamilla gyűjtésben jellemzően otthonosan mozogtak, és hogy milyen érdekes volt ez a kamilla gerebje tárgy, és akkor egy kicsit elkezdtem utána kutatni, és hát a végén már a Kertészeti Egyetem kamilla szakának kamilla docensével interjúztam, és kiderült, hogy ez az alföldi kamilla, ez egy abszolút eredetvédett hozzávaló, az, hogy az alföldi kamilla virágzat egyébként, ez egy EU-s templis eredetvédett hozzávaló, amit egyébként egyébként nagy részt utána kivisznek megint exportra, ahol belekeverik a közepes minőségű minden más országból származó kamillákba, mert ennek az alföldi kamillának olyan magas az illó olaj tartalma, hogy föl lehet vele javítani, igen. És akkor egy kicsit elkezdtem belekutatni, akkor mindig lemaradtam a szezonról, tehát ez egy 4-5 éves sztori volt, ez eléggé szeretem ezeket a hosszan elnyúló dolgokat, megadom a módját és az idejét, mert mindig lemaradtam róla, és ott kérdeztem az asszonyokat, úgy képzeltem, hogy ez egy ilyen nyári, gyönyörű kamillavirágzás, és éveken keresztül lemaradtam, míg kiderült, hogy áprilisban, májusban virágzik a kamilla, és akkor utána ezt felgöngyölítettem, és kiderült, hogy egy kumadarasi kamilla szárító is volt, egy kamilla szárító üzem. Ott még a bácsit pont elcsíptem egy utolsó interjúra, nagyon idős korában, utána a következő évre sajnos meg is halt, meg tudtam nézni még ezeket a kamilla szárító kereteket, csináltam vele egy interjút, elmondta, hogy akkor ennek mi volt a procedúrája, hogy az egész falu a kamilla illattól terjengett és illatozott, amikor ez volt. Utána ezt felgöngyölítettem tovább, és kiderült, hogy Tiszafüreden egyébként van egy gyógynövény manufaktúra, ahol egy ilyen elképesztő régi gépezetben kézzel válogatják ezt a szárított kamillát, amit szezonban begyűjtenek. Elképesztő minőségű, tehát azóta már egyébként nagyon sok...
De hogyan a kamillás piskóta?
Na hát így, hogy és akkor, amikor rájössz, hogy van egy ilyen gyönyörű alapanyagunk, amit valóban arra használunk csak, hogy nem tudom, a szemedet borogatod vele, vagy iszol vele, és akkor elkezdesz azon gondolkozni, hogy egy nagyon kamillavirág, nagyon florális, nagyon ilyen mézes, bódító, picit ilyen almás aromája van, és hogy ezzel mennyire klasszan lehet egyébként kreatívan gondolkozni a konyhában is, úgyhogy akkor elkezdtem vele kísérletezgetni, kiderült, hogy egyébként a nemzetközi gasztronómiában, koktél műfajban, desszert műfajban azért úgy vannak erre példák, és kísérleteznek vele, egy csomó mindent kipróbáltam, hogy mivel hogyan működik, és kiderült, hogy ez fantasztikus, például egy ilyen piskótát, hogyha átitatsz egy ilyen kamillás sziruppal, akkor egyrészt nagyon szép színe lesz, másrészt kap egy ilyen nagyon virágos, nagyon-nagyon illatos, parfümös íz karaktert, és akkor elkezdtem ezzel kísérletezgetni, és szerencsére ráragasztottam néhány séfre is, úgyhogy egyébként elég sok, van olyan Michelin csillagos étterem is, ahol ezt az alföldi kamillát használják, úgyhogy nekem ez egy küldetés. Igen, küldetés.
Ugye ez egy általad fejlesztett dolog, mint a kamillás piskóta, de vannak benne olyan lokális, csak egy-egy kis településre, falura jellemző ételek, mint a tiszaörsi répás rétes, ami nekem nagyon tetszett. Ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy mi a jobb, hogyha egy-egy ilyen étel ott marad, és csak annak a falunak a jellegzetes étele, ezért adott esetben oda mennek, megkóstolják, vagy hogyha ez egy nem helyben maradó hagyomány lesz, hanem elterjed, és mint amit mondjuk az olasz gasztronómiával látunk, hogy egy étel meghódítja az egész világot. Tehát szerinted melyik a jobb?
Szerintem a kettőnek az ötvözete, tehát mind a kettőnek megvan a maga előnye. Egyébként például az a Ferdinánd, ez egy jó példa, hogy ez egy tényleg mikro környezetben, ez egy nagykunsági lakodalmas, vagy nagykunsági ünnepi sütemény, és azért ezt is most már felhoztuk az Újlipótvárosba, szoktunk ilyen Ferdinánd hétvégeket tartani, a budapesti közösség megőrül érte, és akkor tudod, elkezdik utána, megpróbálják otthon megsütni, akkor más is kipróbálja, akkor vagy emiatt, vagy annyira finom, hogy emiatt egyébként tényleg elvándorol mondjuk Kumadarasra, vagy ezért akkor a Tiszató köré szervezi a következő, nem tudom, hosszú hétvégét azért, hogy utána akkor megnézhesse a Ferdinánd bisztróban, tehát hogy szerintem a kettőnek valahogy az ötvözete, de az mindig jót tesz egyébként, hogyha kap egy nagyobb ismertséget egy ilyen hagyományos étel.
Ja, mert ez már egy kicsit arról szól, hogy mennyire identitásteremtő a gasztronómia, akár egy lokális, akár pedig, hogy mondjam, nemzeti mértékben, hogy szerinted a nemzeti kultúrának a gasztronómia az olyan része, mint amit általában kulturális termékeknek nevezünk, hogy művészet?
Hát, maximálisan természetesen, tehát hogy kétségem sincs afelől, hogy ez pontosan így van, igen, ez nagyon fontos része, és mind magunk számára egyébként, tehát mind a saját identitásunk szempontjából, mint mondjuk a, nem tudom, országimidzs szempontjából teljesen egyértelműen persze.
És akkor mi kezdünk azzal, hogy amikor a szemünk láttára eltűnőben vannak ilyen hagyományok, akár az alapanyag is, vagy annak az újra gondolt verziója is, tehát hogy minthogyha a magyar gasztronómiában egy bizonyos szint, vagy pénztárca szint fölött ezeket elengednénk, amit én nem látok máshol. Tehát hogy nem lehet, ha már csirkepörkölt, egy tisztességes csirkepörköltet enni jó étteremben Magyarországon, uborka salátával akár, vagy egy szalontüdőt, vagy egy resztelt májat. Tehát hogy miért van az, hogy miközben egyre inkább a kulturális identitás részének tekintjük, mégis olyan pazarlóan bánunk ezzel.
Hát figyelj, ez azért nagyon sok minden változik, tehát egyébként pont ugye a te könyved kapcsán egy kicsit akkor rögtön hadd utaljak rá vissza, ugye megbeszéltük azt is, hogy a magyar konyha is akár évtizedek alatt, pláne évszázadok vagy negyed évszázadok alatt mennyire sokat tud változni, éppen attól függően, hogy milyen szakasz van, milyen új alapanyagok jönnek be, milyen új technológiák, ki az a generáció, aki felnő, mi történik a világban, a klímával, a nem tudom, foglalkozom az egészségtudatos táplálkozással, milyen alapanyag áll rendelkezésünkre, hogyan élnek az emberek, hogyan tud hozzájutni, nem tudom, tüdőhöz, a szalontüdőhöz, frissen vágott csirkéhez, tehát millió dologtól változik. Én azt gondolom, hogy ezek a szalontüdő csirkepörköt, ezek megmaradnak, tehát ezek meglesznek, de ezek most már ezekből egy jól elkészített változat, az egyébként vagy otthon készül, tehát vagy megfőzöd magadnak, vagy a jó séfek készítik el, ahol egyébként egyre inkább azt látom, hogy megyünk afelé is, hogy ezeket a nagy klasszikusokat elkészítik teljesen hagyományos módon, de top alapanyagból. Egyébként ez a legnehezebb műfaj, és én ezt szeretem a legjobban, amikor ezeket a nagy hagyományos klasszikus dolgokat készítik el, és nem újra gondolva, hanem tényleg úgy, ahogy van. Hát az egy akkora élmény megkóstolni egy ilyen ételt tökéletesen elkészítve, és azért erre számtalan példa van most már.
Én azt látom, hogyha így a munkásságodat, életutadat nézzük, ugye beszéltünk róla, hogy 18 évet csinálott a nyilvánosság előtt, hogy minthogyha te is egyfajta ilyen klasszicizálódáson mennél keresztül, ugye egzotikus ételekkel tűntél fel, olyan ételekkel, amiket Magyarországon kevéssé ismertek, és most itt a falusi konyháról beszélgettünk meg, hogy nem újra gondolt, hanem hagyományos, csak jó alapanyagokból elkészült ételekről. Ez azt jelenti, hogy te ennyit változtál, vagy ez egy természetes út, hogy az ember egyszer csak visszatér oda, onnan indul?
Ez nyilván összefügg egyszerűen a saját életemmel, mert amikor 20 évvel ezelőtt elkezdtem írni a blogot, akkor Brüsszelben éltem, egy másfajta alapanyag hozzáférésem volt, nyilván ott az volt az érdekes, az akkori magyar olvasók számára is, ugye ezek az egzotikus dolgok, meg nemzetközi dolgok, és amikor hazaköltöztem, akkor egyszerűen én is a Lehel piac kínálatából, meg egyre inkább mondjuk a termelők kínálatából kezdtem el dolgozni. Egyre inkább engem is változik az embernek 20 év alatt az érdeklődése, a fókusza. Nagyon szeretek én is belemenni ezekbe a történetekbe, termelőket meglátogatni, egy-egy ilyen kamilla sztorinak akár éveken keresztül utána menni. Tehát egyszerűen 20 év alatt az a normális, az lenne a nagyon nagy baj, hogyha én 20 év után is ugyanazt akarnám csinálni, vagy ugyanaz érdekelne, mint akkor. Tehát változik egyszerűen egyrészt az ember érdeklődése, meg műfajban is, de egyébként pedig szerintem pont az a jó, hogy mindent lehet. Tehát, hogy én attól itt a, nem tudom, az Újlipótvárosban, meg Budapesten ugyanúgy imádom a közel-keleti mezzekavalkádot, meg az ázsiai ételeket, meg a marokkói konyhát, és ezeket főzöm is, meg el is megyek ezekre a helyekre, és ezzel megfér az, hogy közben legyen egy falusi konyhám is, ahol a klasszikus csirkepörköltet, meg a Ferdinándot főzöm, meg szeretem. És pont azt szeretem ebben a legjobban, meg a saját, nem is tudom, hivatásomban a legjobban, hogy nem kell eldönteni, meg címkézni, hogy akkor most melyiket szeretném majd, hanem ez mindez megfér egymás mellett.
Van, ami nem változik, ez például az, hogy a Chili és Vanília blog, az 18 éve ott van a horizontunkon. Azért a régi gasztroblogok közül talán csak ez maradt meg. Nem nagyon tudok.
Szép lassan maga a gasztroblog, mint műfaj is kihalt, azt hiszem nagyjából, mert azért amikor én kezdtem, akkor ugye még nem volt Facebook, nem volt Instagram, TikTok, tehát nagyon sokat változott maga a digitális közeg is, tehát maga a blog műfaja szerintem gyakorlatilag
megszűnt. Arhaikus műfaj lett?
Szinte arhaikus műfaj lett, igen. Én megtartottam, mert nekem fontos az, hogy legyen egy olyan felület, ahol a saját hangomon tudok teljesen terjedelmi korlát
meg
nélkül.
A szöveges közlés neked úgy tűnik, hogy fontos.
Hát az nekem nagyon fontos, igen, tehát hogy az én sem a receptjeim, sem az, tehát hogy van mondani valóm, és attól, hogy van mondani valóm, attól az általában több, mint egy mondatban kifejezhető. Úgyhogy az valójában az én tartalmamra nem igazán alkalmas ez a videóklipszerű, nem tudom, TikTokos
nincs
megoldás.
TikTokod, nem, nincsenek nincs. Egy perces videói.
Nincsenek.
Tehát akkor mégiscsak igaz, hogy klasszicizálódsz, tehát
lehet,
ma már
igen.
A gasztromlog műfaj.
Reméljük, hogy a klasszicizálás nem azt jelenti, hogy öregedünk le, mert nem ez elegáns kifejezésként használod arra.
Hát nem, hanem szerintem a szöveg. Persze, valószínűleg az, hogy azért mégiscsak eltelt a magyar meg európai kultúrában néhány száz év, hogy az ember receptes könyveket nézegetett, és nem videókat nézett. Persze lehet, hogy aztán átcsap fölöttünk a történelem. Még erről a vége fel egy kérdés, hogy azért én azt látom a környezetemben is, meg én is így működök, hogyha konkrétan egy receptet akarok megnézni, anyaghányadot, ilyesmit, akkor azért az internethez nyúlok én is. A szakácskönyv az kicsit átpozícionálódik, tehát az egy szép tárgy. Az ember nem nagyon vesz olyan szakácskönyvet, ami nem szép, vagy nincs benne valami plusz.
Kivéve aki. Én nagyon most szeretem, tudod, nagyon szeretem az olyan szakácskönyveket, amiben nagyon sok szöveg van, és alig kép, hogy az a Váncsa mindig elmondja, hogy igen, annál jobb akkor, egy szakácskönyv, minél kevesebb
de akkor
kép
van benne valami plusz. Tehát akkor nem, egy ilyen szigorú, vegytani jellegű receptes könyv, mint ami volt, nem tudom, Móra Ferencné szakácskönyve. Persze az is nagyon izgalmas, de csak azért, mert eltelt 90 év.
Igen.
Szóval, hogy más egy szakácskönyvnek a szerepe. Mire való valójában egy szakácskönyv?
A szakácskönyv az egyébként ugye dübörög, tehát azt tudjuk ugye eladásokból is, hogy a szakácskönyvnek továbbra is van piaca, ugyan való igaz, hogy ez egy ajándéktárgy, tehát ugye a szakácskönyvnek a 80%, azt hiszem, hogy 80%-a ugye az ünnepi időszakban fogy, de hogy hát én magam is vásárolok, meg kapok is szakácskönyveket, egyrészt mert az egy tárgy, tehát hogy aki szereti a könyveket szerintem, meg aki szeret olvasni, meg egyáltalán a könyv valami bármilyen jelentősége van számára, az a szakácskönyvet is másként értékeli, egy-kettő, hogy mondjuk egy netes receptkeresőhöz képest azért ez egy sokkal szerkesztett vizuálisan és tartalmilag is szerkesztett struktúrában megjelenő receptgyűjtemény. Három, hogy az emberek egyébként általában úgy vásárolnak szakácskönyvet, hogy a saját, akit ő szeret, tehát annak a szakácskönyvét veszi meg, vagy azért, mert rajongója mondjuk egy televíziós műsorból, és a szakács az a séf számára az ikon, és azért veszi meg, vagy azért, mert mondjuk 18 éve követ, és pontosan tudja, hogy az a recept az működni fog, és azért veszi meg, mert egyébként adott esetben főzni is fog belőle, mert azért egy szakácskönyv azon túl, hogy nyilván egy az a szerzőnek a világát mutatja be, vagy egy ilyen lifestyle típusú szakácskönyv, de az én olvasatomban mégiscsak akkor jó, hogyha azok a receptek tesztelve vannak és működnek, és főzni lehet őket.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv. 10 újonnan megjelent szakácskönyvet ajánlok az elmúlt hónapokban. Jöttek ki a nyomdából ezek. Nicolas Arnault, Fabien Peyron, Christine Sigoy, a Hentes Mesterség nagykönyve az Alexandra adta ki. Ez a Hentes Mesterség nagykönyve egy nemzetközi könyv, Le Grand Livre de la Charcuterie, nem csak hentes mestereknek vagy gasztronómiával foglalkozó szakmabelieknek született, hanem hétköznapi embereknek, hobbi szakácsoknak is. Több mint 70 pontos recepttel, ezek közül 30 alaprecepttel és átfogó technikai segédlettel megfűszerezve jelent meg ez a könyv. Modern, minőségi, ízléses és a hentes készítmények sokszínű világába kalauzolnak el minket számos kihagyhatatlan ötlettel. Julia Child, Simon Beck, Louisette Berthol, a francia konyha művészete, a HVG könyvek adta ki. Hát ez a klasszikus Julia Child, világszerte forradalmasította a főzéshez való viszonyunkat, maga Julia Childnak az egyénisége, közvetlen stílusa, humora is hozzá járult ehhez, az első televíziós sztárszakács, a világhírű párizsi Le Cordon Bleu Akadémián tanult, majd főzőiskolát nyitott, és ebben az időszakban írta meg első könyvét, ami nagyon hamar azonnal bestsellerré vált. Több mint 500 recept, 100 ábra és különböző alaptechnikák tartoznak ehhez a könyvhöz. James Hoffman, hogyan készítsünk tökéletes kávét otthon? Ezt is a HVG adta ki nemrégiben. Ez ma a világszerte, az Amazonon is a number one kávékönyv. James Hoffman egy híres barista világbajnok, akit a világ legjobb kávészakértőjének tartanak, és ebben a könyvben megosztja velünk a legjobb kávé elkészítésének titkait, a kávéfőzés alapjaitól a különböző kávétípusokig. Például, hogy milyen szempontok alapján vásároljunk kávét, ezt is megtudhatjuk, milyen az ideális szemcseméret a kedvenc kávénkhoz. Meli Martinez, Mexikó a konyhámban, a Kossuth kiadó adta ki. Több mint 80 receptet tartalmaz ez a könyv, és a mexikói háztartásokban mindennap fogyasztott hagyományos ételeket gyűjti össze. Mautner Zsófi, a Falusi konyhám, 21. század adta ki, és a szerzővel beszélgettem. Régi szegedi konyha, Rézi néni és Móra Ferencné szakácskönyve Cserna Szabó András esszéivel a Kortárs kiadótól. Ugye ez a két híres szegedi szakácsnő a valódi 19. századi szegedi konyhát mutatja be. Rézi néni, azaz Dolecskó Teréz főzőasszony, a piaristák szakácsnője volt, Móra Ferencné pedig Walleshausen Ilona, azaz Móra Ferenc felesége. Ők tényleg a magyar háztartásokban ez időtájt szokásos recepteket írták le, nem pedig külföldi szerzőknek a magyarra fordított művei, mint a legtöbb ekkoriban megjelent szakácskönyv, szóval tényleg alapszakácskönyvekről van szó. Manuela Rutter, Krumpli. A Centrál adta ki, hát ebben az van, amit a címe ígér, rengeteg krumpli recept, klasszikusok, mint a pásztorpite, a krumpli leves, vagy akár a nyokki, de megismerhetünk igazi újító étel különlegességeket, mint például a burgonya kuglóf, bármit is jelentsen. Nekem van a családomban olyan ember, aki szerint a krumpli a világ legjobb étele, tulajdonképpen lehet, hogy valamennyire igaza is van. Shannon Sharna, klasszikus és modern zsidó konyha, Kossuth adta ki. Shannon Sharna régi terve volt elbeszélni a zsidó nép történetét az ételeken, a kulinárián, az étkezésen keresztül. Ez a könyv mint egy 100 receptet és recept változatot mutat be, és egyben azt is megtudhatjuk, hogy hogyan formálódott a zsidó konyha a világ különféle tájain, Európában, a Közel-Keleten, Észak-Afrikában vagy Amerikában, olyan történelmi tényezők hatására is, mint a ki- és bevándorlás, a kultúrák és hagyományok keveredése. Szóval vannak itt saksukák, nitzelek, lakteszek és kuglik, mindenféle hagyományos és kevéssé hagyományos zsidó étel. Street Kitchen Limengyi ázsiai kaják, 93 kipróbált recept, és a Street Kitchen kiadó adta ki. Az ázsiai konyha Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és Limengyi, ki itt él köztünk, imád főzni, de nem csak az ételek ízeit szeretné megismertetni a magyar közönséggel, hanem a dél-kelet-ázsiai kultúrát is. A Street Kitchen nagyon jó szakácskönyveket ad ki, és ebben a szakácskönyvben Mengyi 93 receptet gyűjtött össze, amelyek összesen 11 ázsiai országból származnak, és betekintést kapunk a keleti gasztronómiába. Végezetül pedig Weibel Csaba, a Séf, a tenger és a kolbász című könyvét ajánlom, alcíme Mediterrán receptek, tengeri kalandok Majorkáról. Weibel Csaba Séf 6 évet töltött Majorkán, különös gasztronómiai utazás, tehát ez a könyv, vannak benne izgalmas élmények, történetek és persze rengeteg recept Majorka szigetének élővilága mellett a hagyományos ételekkel is megismerkedünk, tehát ez egyszerre kulináris örökségkutatás és jó receptek gyűjteménye.